Jó estét kívánok, szeretet üdvözlök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni, kedves barátaim. Jó estét kívánok mindenkinek, akik most csatlakoztak, bár még egyedül vagyok. Vagy akik most fognak csatlakozni, bár még egyedül vagyok. Jó estét kívánok, szeretet üdvözlöm. Borgó barátomat, jó estét kívánok, Klein Tamásnak, szeretet üdvözlöm, Ráhelt. És mindenki mást, akik most csatlakoznak, már több mint 30-an vagyunk, jó estét kívánok! Zsolt Péter, jó estét kívánok! Zsuzsannának, Andreának, Ilonának, szeretettel köszöntöm Blümel Dávidot, szeretettel üdvözlöm Liéger Laci barátomat, remélem, hogy az egész család jól van, most már több mint 50-en vagyunk, jó estét kívánok Zoltán! Vasárnap este van, két napja nem találkoztunk. Jó estét kívánok Zsoltnak szintén, illetve hát az egész Vince családnak, Márta, Anna, mindenki, aki követi ezt a kis beszélgetést ma este, jó estét kívánok mindenkinek, hiányoztatok, két nap telt el tanulás nélkül, mármint közös tanulás nélkül, én a magam részéről tanultam, remélem, hogy ti is. Jó estét kívánok természetesen Gulden Csillának és Attilának, Bánki Attilának, jó estét kívánok Ács Laci barátomnak, Ács Péternének, a kemény mag apraja, nagyja gyülekszik most, jó estét kívánok Józsefnek, Tímának is, ahol éppen kemény magról volt szó, mikor feldobta Flug György és Hochwald Timi vagy nevét a Facebook. Jó estét kívánok Sólyom Zsuzsának és Kósa Laci barátomnak is. Nisztán hónap 30-a van ma. Az imént számoltam Omért, úgyhogy ma van az Omer számlálás 15. napja, ami 2 hét és 1 nap az Omerban. Nisztán hónap 30-án a Rebének a tanulás, most már hogy is? Több mint 3 hónapja a Lubavitch Rebbe Yom Yom című könyvéből tanulunk, amely egy rövid kis, egy vékony kis füzetecske, de annál több bölcsességet és annál több tudást tartalmaz. De még mielőtt a mai tananyagra rákanyarodnánk, azelőtt engedjétek meg, hogy érkezett két kérdés, engedjétek meg, hogy erre válaszoljak. Az egyik. Kérdésem lenne, hogy a szilva pálinkának van-e valamilyen kötődése zsidó ünnephez? Azt tudom, hogy a kóser szilvapálinka az 40 fokos, a többi az több, egyébként nem. Másik itt az USA-ban, egy amerikai kedves tanultársunk, másik itt az USA-ban nagyon sok izraeli borra írják rá, hogy milyen ünnepre használják, van erre valami jelentőség. Oké, akkor nézzük meg. A kóser szilvapálinka, a szilvapálinkának, mint olyan, nincsen semmilyen jelentősége a zsidóságban. Az sem igaz, hogy a kóser szilvapálinka az 40 fokos, a többi pálinka meg ennél több, vagy kevesebb. Nem vagyok egy nagy, hogy mondjam, alkohol szakértő, de azt tudom, hogy a pálinka, az egy hungarikum, az egy Magyarországhoz köthető kifejezés, és vannak bizonyos törvény által előírt szabályai, nem zsidó törvény, általános törvény által előírt szabályai, hogy mit nevezhetünk pálinkának. A pálinka a legjobb tudomásom szerint legalább 38,5 fokos kell legyen alkoholtartalom tekintetében, és olyan gyümölcsből kell készüljön, amely őshonos a Kárpát-medencében. Az azt jelenti, hogy nem feltétlenül az, bármit a Kárpát-medencében kell elkészíteni, de az is fontos, hogy milyen gyümölcsből, csak olyan gyümölcsből, ami őshonos a Kárpát-medencében. Például kedves Gró Judit, jó estét kívánok Erzsébetnek, Gyöngyinek, Juditnak és Gyöngyinek, akik most csatlakoztak, szóval például olyan gyümölcs, amely, mit tudom én, a sárga dinnye, ami nem őshonos gyümölcs a Kárpát-medencében, abból hiába csinálnak Magyarországon gyümölcspárlatot, azt nem hívhatják pálinkának. Tehát az a pálinka, köszönöm szépen Ásolacinak, hogy mindig ilyen kedvesen belinkeli a blogomnak hozzáfűződő bejegyzését, a pálinka az a pálinka, amely Kárpát-medencében őshonos gyümölcs, tehát alma, szilva, körte, barack, és így tovább, és legalább 38 fokos. A kóser szilvapálinkának egyébként nincsen semmilyen vallási vagy rituális jelentősége, nem kapcsolódik ünnephez, mindig lehet inni, én magam nem szeretem, volt egy idő, amikor szerettem, most már egy kicsit kevésbé szeretem, ritkán iszom szilvapálinkát, vagy ritkán iszom egyáltalán pálinkát. A másik kérdése vonatkozóak pedig, hogy nagyon sok izraeli borra rá van írva, hogy milyen ünnepre használják. Ez itt nem ebben a formában igaz. A kóser borok az egy különleges kategória. A bor az egy különleges kategória a kóserságban. Ugye arról beszéltünk, most bocsánat, hogy egy kicsit Ádámtól, Évától kezdem, de az, hogy megértsük, ahhoz érdemes szót ejteni arról, hogy mit jelent az, hogy kóser bor. Ugye a kóserságban, ahogy említettem, korábban már sok alkalommal attól függ, hogy milyen állatot eszünk, az hogy van levágva, illetve a tej és a húsnak a keveredése vagy keverése az, ami tilos a kóserság szempontjából. Van egy kategória, ami kicsit kilóg az általános kósersági kategóriákból, az pedig a kóser bor fogalma. Az pedig azt jelenti, hogy nem csak bor, hanem minden szőlő származék, tehát a friss gyümölcsöt eltekintve, a friss gyümölcs az természetesen megvehető bármelyik üzletben is megehető, de minden olyan szőlő származék, amely már származék, tehát nem effektív friss gyümölcs, az kóserság igazolással kell rendelkezzen. Az azért fontos, mert beleesik a bor kategóriájába abban a tekintetben, tehát például a mazsola, vagy a szőlőlé, az a szőlőlé az majdnem teljesen egyenértékű vallásilag a borral. Az, hogy miért majdnem és nem teljesen, ebben most nem menjünk bele, de majdnem egyenlő a borral a szőlőlé, és tehát a bornak, meg a szőlőlének zsidók által kell készítve legyen. Az azt jelenti, hogy a születet nem feltétlenül kell zsidók csinálják, de onnantól kezdve, hogy a borból kicsöppen egy csöpp, vagy a szőlőből kicsöppen egy csöpp lé is, onnantól kezdve egy zárt rendszerben történhet csak a bor készítése, csak zsidó ember közbenjárásával. Ennek az oka a bibliai időkre vezethető vissza. Ugyanis a pogány népek, az ókori pogány népek Kánaán földjén, a Szentföldön, az ő isteneiknek áldoztak bort. A bor az egy ősi minden vallásban, az ősi primitív vallásokban is a bor az egy fontos eszköze, vagy egy fontos szereplő volt, egy fontos rituális eszköz volt, egyébként a zsidóságban is az, a kereszténységben is az iszlámban azt hiszem nem az, mert hogy ott nem isznak alkoholt, de a bor az mindig a legnemesebb ital volt. És mivel, hogy a pogányok az ő isteneiknek áldoztak bort, ezért az ókori rabbik megtiltották, hogy pogány bort, zsidó ember pogányok borát igya. És ez a mai időkben tulajdonképpen mindenkire igaz, mindenkinek a borára igaz, aki nem szombattartó zsidó. Ez olyannyira így van, hogy lássátok, hogy mennyire nem feltétlenül a nem zsidók ellen szól ez a törvény, hogy nem szombattartó zsidó van jelen, vagy érintkezik ott a borkészítésnél a borral, akkor az ugyanúgy nem jó, mint hogyha egy nem zsidó ember tenné ezt. Ez azt is jelenti, hogy ha egy üvegbor nincsen duplán lezárva, a dupla lezárás az ugye egyrésztről a parafadugót jelenti, másrésztről azt a cellofánt vagy fóliát, ami rajta van, ha nincs duplán lezárva, ha hozzáér a nyitott borhoz, ha le van zárva duplán, akkor nincsen baj, de ha hozzáér egy nyitott borhoz, vagy egy nem zsidó ember, vagy akár egy nem szombattartó zsidó ember, onnantól kezdve azt ortodox ember, nem vallásos ember nem fogyaszthatja azt a bort, még akkor sem, hogyha eredetileg kóser, mert beleesik ebbe a kategóriába, amit az előbb mondtam. Tehát a kóser bor az egy, a bor mint olyan az egy különleges dolog. Most, és akkor még ha már borról beszélünk, akkor egy érdekességet hagy mondjak. Ha a bort fölhevítik egy bizonyos hőmérséklet fölé, most nem emlékszem pontosan mennyi ez a hőmérséklet, azt hiszem, ami 60 fok körül, az kvázi pasztörizálják a bort, az azt jelenti, hogy meghalnak benne azok a baktériumok, amelyek a további erjedést biztosítanák. Hogyha a bort felhevítik erre a nem túl magas hőmérsékletre, akkor onnantól kezdve az a bor, azt úgy hívják, hogy jain mevusál, azaz főzött bor, és innentől kezdve, hogyha nyitott üveghez hozzáér egy nem vallásos zsidó, vagy egy nem zsidó, akkor azt még mindig lehet fogyasztani. Ennek az oka az, hogy az ókori pogány népeknél, ha már meg volt főzve a bor, akkor már nem használhatták az ő pogány isteneiknek feláldozásra, ezért mi sem tekintjük, mi még bornak tekintjük, bár a jeruzsálemi szentélyben sem használhatták volna ezt a bort, ami meg volt főzve, de itt már nincsen ez a szigorú, úgyhogy szigorú törvény. Úgyhogy a legtöbb bor, amelyet iszunk a háztartásban, az mevusál bor, az ilyen felhevített bor, és ennek az oka az, amelyet már korábban felhevítettek, és ennek az oka az, hogyha van az ember házában olyan valaki, aki nem szombattartó, vagy tudom, egy takarítónő, egy bejárónő, egy nem zsidó ember például, hozzáérne a borhoz, ami a frigiderben van, mondjuk ki van nyitva, akkor az problematikus lehetne. Most, és akkor rákanyarodok a válaszra, a kérdésnek a válaszára, hogy miért van megemlítve, azt írja ugye a kedves tanulótársunk, hogy sok izraeli borra írják rá, hogy milyen ünnepre használják. Nem azt sosem írják rá, hogy milyen ünnepre használják. Egy dolgot szoktak ráírni, hogy Pészákra használható bor. Ugyanis a pészachi kósersági törvények, azok, ahogy erről beszéltünk, még Pészach előtt, nemrég volt Pészach ünnepe, a pészachi kósersági törvények bonyolultabbak és szigorúbbak az általános kósersági törvényeknél, hiszen itt arra is be kell bizonyosodni, hogy semmilyen gabona származék nincsen. Most a bort, nagyon sok a bor készítésénél, mint ezt bizonyára sokan tudjátok, különböző élesztőket szoktak használni. A szőlő az természetesen, ott nincs kovászos probléma a Pészachkor, de a különböző élesztőkkel, amik használnak a borkészítéshez, azokkal előfordulhat. Nagyon ritka, de előfordulhat. Ezért a legtöbb bort, amikor kóserbort készítenek, akkor mindig úgy szokták készíteni, nem is tudok olyan borról, hogy volt-e valaha olyan bor, ami ne lett volna Pészachra kóser. Amikor kóserbort készítenek, akkor érdemes, hogy az Pészachra is kóser legyen, tehát olyan élesztővel fokozzák, vagy gyorsítják meg a bornak az erjedését, vagy a fermentációját, az hogy átalakuljon a cukor alkollá, olyan élesztőkkel gyorsítják meg, amelyek Pészachra is alkalmasak. Ezért rá szokták írni a borra, hogy kosher le Pészach, azaz Pészachra is alkalmas ez a bor. Ezt szokták ráírni, a többi ünnepet nem szokták ráírni. Itt a Pészachra való kóserság az, ami fontos, mert olyankor az általános kóserságnál is szigorúbbak a vallási törvények. Remélem, hogy érthető volt, amit mondtam, ha nem, akkor majd még kérdezzetek, és akkor szívesen beszélek róla, bármennyit tudok erről a témáról beszélni. Következő kérdés. Szóval mit gondol, mit jelent a vallásos zsidó emberek, különösen nők tekintetében a szerény öltözködés? Kifejezetten kíváncsi volnék, hogyan vélekedik a kicsit vitatottabb testrészek takarásával vagy nem takarással kapcsolatban, mint a kulcscsont, a könyök, térd, vagy kifejezetten a nők esetén a haj lefedése. Nekem nagyon, nagyon jót kérdezett a kedves tanulótársunk, mert pontosan ezeket azt mondja a Tóra, a Tórában van egy ilyen törvény, Mózes 5 könyvében, Mózes 5. könyvében, Hacnia leheti ma semelo keha, szerényen járj, vagy szemérmesen, nem is szerényen, szemérmesen járj az örökkévaló Isteneddel. Hacnia leheti ma semelo keha, szerényen járj az örökkévaló Isteneddel. A bölcseink, a Talmud bölcsei, ugye a szóbeli hagyomány alapján, amelyet Mózes kapott a Szinájhegyen, úgy értelmezik ezt a törvényt, ezt a micvát, ezt a parancsolatot, amelyet a Tóra megfogalmaz, úgy értelmezik, hogy az embernek szerény, nem, hát, szemérmesnek kell lenni az élet minden területén, és ez ide beleértve az öltözködést is. Nem csak az öltözködésre vonatkozik a szemérmesség, az ember, ahogy beszél, ahogy viselkedik, és így tovább, de a beszédre is, vagy a beszédre külön, vagy az öltözködésre is, az öltözködésre is vonatkozik ez a törvény, Hacnia leheti ma semelo keha, szerény legyél, szerényen járj az örökkévaló Isteneddel. A szemérmes öltözködés, erről már volt szó korábban, de csak nagyon nagy vonalakban megismétlem, a nőkre és a férfiakra egyaránt vonatkozik. Azaz, a férfiak sem öltözkedhetnek szemérmetlenül. Mit jelent a szemérmes öltözködés? A szemérmesség az olyan testrészekre vonatkozik, amelyeket általában eltakarnak. A zsidó vallásjog, a Talmud, arról beszél, hogy hogy vannak bizonyos női testrészek, amelyek kifejezetten alkalmasak arra, hogy másokban, idegenekben is akár szexuális vágyat gerjesszenek. Mik ezek a testrészek? A nőnek például a combja, vagy például a felkarja, vagy természetesen a dekoltázsról, vagy más testrészekről, amelyek általában el vannak fedve, arról nem is beszélünk, és a haj is olyan, a női haj, az is olyan testrész, az embernek a haja, a nőnek a haja, amely szexuális vágyat ébreszthet a más férfiakban, aki nem a férje. Ez azt jelenti, hogy egy nőnek, amikor fölöltözködik, akkor el kell takarnia a combját, el kell takarnia, és úgy kell az ingúját, vagy a blúzának az ujját, vagy a könyöke, hogy a könyöke takarva legyen. Amikor arról beszélünk, hogy az ember combja takarva legyen, akkor ez a térdet is magába foglalja, sőt, olyan hosszú szoknyát helyes viselni, amelyet akkor is, ha egy hölgy leül, hogy amikor leülünk, akkor leül egy hölgy, nem hordok szoknyát, de amikor leül egy hölgy, akkor a szoknyát kicsit feljebb csúszik, szóval helyes olyan szoknyát hordani, ami akkor is eltakarja a térdet, amikor a hölgy ül éppen. Ez vonatkozik általában a szemérmes öltözködés. Arról nem is beszélve, ezt mondani se kell, ha már az előbbi említettük, akkor az már magától értetődő, hogy a más testrészek, a kebel, vagy a fenék, vagy a hát, vagy a vál, azok természetesen olyan Azok olyan testrészek, amelyeket nyilvánvalóan takarni kell, amikor az ember öltözködik. De az is igaz, hogy ugye föl lehet egy nő olyan ruhát, ahol az előbb említett testrészek mind takarva vannak, de olyan feszes és olyan kihívó, hogy az esetleg nem esne bele a szemérmesség kategóriájába. Így ezeket sem természetesen, tehát itt egy kicsit a vallásjog az ugye meghatározó, hogy el kell takarni a könyöket, el kell takarni a vállat, el kell takarni a térdet, el kell takarni azokat a testrészeket, amelyek általában takarva vannak, na oké, okay, de egy kicsit az embernek a józan eszére is hagyatkozni kell, ami azt jelenti, hogy természetesen nem helyes dolog kijátszani a törvényt, és azt mondani, hogy ó, hát én eltakartam, most el van takarva a könyököm, el van takarva a vállam, el van takarva a térdem, de egy olyan feszes, kihívó ruhából a hölgynek az idomai jól átlátszanak, és hát természetesen ez kihívó lehet, mint egy búvárruhaszerű, vagy valami, úgyhogy természetesen itt a józan ész szabályait érdemes figyelembe venni, hogy mi az, ami kihívó, vagy a jó ízlés határain belül van. Az is érdemes elmondani ezzel a dologgal kapcsolatban, mármint a szemérmes öltözködéssel kapcsolatban, hogy ez egy olyan területe a halakának, a zsidó vallásjognak, amely változik idővel és területhez képest. Például általam sokat említett Maimonides, a 12. századi híres filozófus, aki Egyiptomban élt, ugye egy muszlim országban élt a 12. században, ahol a nők eltakarták az arcukat. A Maimonides aként rendelkezik a zsidó vallásjogi kódexében is, a Yad HaZaká című művében, a vallásjogi kódexében, hogy egy zsidó nőnek is el kell takarnia az arcát. De ez azért van, mert a Maimonides egy olyan országban élt, ahol szemérmetlenség volt nem eltakarni az arcot, mert a társadalom olyan magasra tette a szemérmesség mércéjét, hogy szemérmetlenség volt nem eltakarni az arcot. De ez nem azt jelenti, hogy európai országokban, vagy olyan országokban, ahol zsidók élnek, és nincs ilyen elvárás, hogy el kell takarni az arcot, mert a többségi társadalom nem takarja az arcot, akkor tehát, hogy ennél mindig szigorúbbnak mindig lehet lenni, megengedőbbnek kevésbé. Ugye persze az én feleségem, aki szigorúan követi a szemérmes öltözködés szabályait, ugyanazokban az üzletekben vásárol, mint valószínűleg ti, kedves tanulótársak, mert mindig lehet találni olyan darabokat, amelyek nem csak csinosak, és nem csak elegánsak, hanem szemérmesek is. Persze nem az, a szemérmesség az nem összetévesztendő azzal, hogy egy nő ne legyen csinos, kifejezetten helyes, hogyha egy nő csinos, és igen, legyen igényes magára, és öltözközön szépen, és érezze jól magát benne, legyen benne önbizalma, ez rendkívül fontos. De ne legyen feltűnő, ne legyen túlságosan feltűnő, vagy túlságosan kihívó. Most valaki azt kérdezte itt az előbb, hogy mi a helyzet a rúzzsal, vagy a make-up-al, a kozmetikummal. Az igazság az, hogy természetesen a kozmetikumot is, a make-upot is, vagy a rúzs, meg púder, meg szemfesték, meg ilyesmi, természetesen lehet használni. Itt is a jó ízlés az, vagy a józan ész inkább az, ami korlátot szabhat, vagy korlátot kell, hogy szabjon annak, hogy az ember mit gondol szemérmesnek. Ugye biztos tudjátok, hogy az, hogy a nők pirosra festik a szájukat, vörösre festik a szájukat, ugye manapság rúzzsal, vagy most már néhány száz éve rúzzsal, de ugye a rúzs, mint szó, ugye ez a francia szó, ez pirosat jelent, ugye vöröset. A rúzs eredetileg a nők vörössel festették a szájukat. Miért volt erre szükség? Ugye már ez nagyon-nagyon régi, az ember ösztöneire hajt. A smink, köszönöm szépen, Ásraci, smink. Szóval mi, a rúzs miért piros? A pszichológiája a dolognak az, hogy a piros szín az érett gyümölcsnek az asszociációja, az érett gyümölcségre való asszociáció. Tehát a vörös, az, hogy a nők vörösre festették a szájukat, az, hogy a nők festik esetleg a hajukat, vagy ilyesmi, hogy mind fiatalabbnak akarnak látszani, fiatalnak akarnak látszani, mert a fiatal nő termékeny, és ez egy ősi ösztön az emberben az, hogy fiatalnak és egészségesnek mutassa magát, az a férfiakra is igaz, ugyanúgy, mint a nőkre, csak az eszközeik a férfiaknak sokkal, limitáltabbak az eszközei. A vörös rúzs az érett gyümölcsnek az asszociációja, az érett gyümölcsnek a szimbóluma, ez az, ami miért ugye vörös az eredeti szín. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad sminkelni nőnek, kifejezetten szabad, természetesen szabad, de itt is ugyanaz a Itt is ugyanaz a zsinórmérték, mint az öltözködésben, amikor szemérmességről van szó, az, hogy az emberek kicsit használja az eszét is, hogy a Talmud fogalmaz, Chacham Einav Berosho, a bölcs embernek a szeme a helyén van. Nem, az ember gondolkod, használja az eszét is, hogy mi az, ami szemérmes, mi érzi az ember, hogy mi az, amikor túlságosan kihívóan öltözködik, mindenki tudja józanul azt, hogy mi az, amikor túllép esetleg egyfajta határt. Oké. Térjünk rá a mai tananyagra, ugye, ahogy mondtam, most már 3 hónapja a Lubavitcher Rebbe Jom-Jom című könyvéből tanulunk, ahol már kicsit előre dolgoztam, és lefordítottam a mai tanulásnak az anyagát. A mai tanulásnak az anyaga egy kicsit egyszerűbb az átlagnál, de így is van miről beszélni róla. Annál is inkább, mert hogy van egy pár koncepció, ami igazából felolvasom először a szöveget, aztán mindjárt fűzök hozzá a magyarázatot. A szöveg a következőképpen szól. A következő fár brengeneket, azaz haszid összejöveteleket a zsinagógában szokás tartani. Az egyik ilyen a Szeudás Lisit, a szombati harmadik étkezés fár brengenje. A másik a Sabbat Mevár Chim fár brengenje, mindjárt el fogom mondani, miről van szó. És az Anás ünnepi, így például a Rosh Chodesh és más ünnepnapok fár brengenjei. A Malave Malke fár brengeneket Anás privát otthonaiban kell tartani. Erről van szó, mindjárt pontosan elmagyarázom. Először is mit jelent az, hogy fár brengen? Fár brengen az haszid összejövetelt jelent. Haszid összejövetelt, azok, hogy a haszid mozgalomban, a lubavicsi mozgalomban pedig kivételesen, a Chabad lubavicsi mozgalomban kifejezetten központi szerepet tört be a fár brengen fogalma. Fár brengen összejövetelt jelent, amikor az emberek összejönnek és együtt mulattatják az időt. Isznak, esznek, és természetesen inspirálják egymást, haszid dalokat énekelnek, haszid történeteket mesélnek, tóra magyarázatokat tartanak, szóval egy ilyen férfi buli, de nők is szoktak női farbrengeneket rendezni, ahol meg ugyanezt csinálják az asszonyok. A dolog lényege az, hogy az ember spirituálisan felemelkedjék, leginkább a dolog lényege az, hogy az emberek együtt legyenek. Az emberek együtt legyenek, és inspirálják egymást a Isten szolgálatban, a parancsolatok megtartásában. Most a lubavicsi hagyományok szerint, a Chabad lubavicsi hagyományok szerint ugye a fár brengeneket különböző alkalmokkal szoktak tartani, és azt mondja a Rebbe, hogy bizonyos fár brengeneket, bizonyos ilyen haszid összejöveteleket a zsinagógákban szoktak tartani, bizonyosokat pedig emberek privát otthonaiban. Közben itt megnyitok egy zárójelet, és elmondom, hogy van egy olyan kifejezés, hogy anás. Anás az egy ilyen haszid kifejezés, héber anagramma, azaz, vagy héber betűszó. Anás, anshe shlomeinu, azaz miféle embereink. Szóval aki a hasonló gondolkodású haszidok. Szóval, hogy vannak bizonyos fár brengenek, ilyen haszid összejövetelek, amiket zsinagógában tartunk, és vannak olyanok, amelyeket pedig a haszidok otthonaiban tartunk. Mit tartunk a zsinagógában, mondja Rebbe? A szombati harmadik étkezést, a Szeudás Lisit, a szombati harmadik étkezési harmadik étkezésnél tartott fár brengen. Úgy nyitok egy zárójelet, és elmondom, hogy sabátkor minden szombaton 3-szor szoktunk étkezni, egyszer este, péntek este, amikor bejön a szombat, másodszorban szombat délben, és harmadsorban pedig szombat délután, Szeudás Lisit. Erre a tórai hagyományunk van, ebben most nem megyek bele nagyon részletesen, de a tórából ered ennek a kötelezettsége, az, hogy háromszor fogyasztunk kenyeret. A Chabad szokás az, hogy a harmadik étkezésre nem fogyasztunk kenyeret, hanem fogyasztunk valami süteményt, vagy pedig valamilyen gyümölcsöt. De 3-szor étkezünk szombaton. Na most a szombati harmadik étkezés fár brengenjeit, mondja Rebbe, azt a zsinagógákban szoktuk tartani. Mi az, amit még a zsinagógában szoktunk tartani, milyen fár brengen? Az, amit például Sabbat Mevárchimkor csinálnak. Az elmúlt szombat az ilyen volt. Minden újhold előtti szombatot úgy hívjuk, hogy Sabbat Mevárchim, az újhold előtti szombat, amikor megáldjuk a következő hónapot. Ezen a héten, azaz pont ma este, hétfőn és kedden, tehát ma este kezdődik Rosh Chodesh Iyár hónap, pontosabban ma este kezdődött Nisan hónap 30-a, Nisan hónap utolsó napja, és hétfő este, azaz kedden lesz kezdődik Iyár hónap. Ilyenkor ha ezeket az ilyen, mindig az új holdat megelőző sabátot úgy hívjuk, hogy sabát mevárhém, mert ilyenkor szoktuk, ilyenkor a zsinagógában van egy szombat reggel egy speciális ima, amikor megáldjuk a következő hónapot, ami majd fog következni. Ilyenkor van egy olyan haszid szokás is, Chabad Lubavitchi haszid szokás, hogy kora reggel fölkelünk szombaton, és az egész Zsoltárok könyvét elolvassuk, vagy elmondjuk az egész Zsoltárok könyvét, az nem kis, ez egy 2-3-4 órás mutatvány. És a harmadik, azt mondja Rebe, és a harmadik, az például a Rosh Chodesi, az az újholdi, az újholdkor tartott Fárbrengenek, vagy valami hasonló, az újhold és más ünnepnapokon tartott Fárbrengenek, azokat mind a zsinagógákban tartjuk. Mi az, amiket az emberek privát otthonaiban tartjuk? Például a Malave Malke Fárbrengeneket. Mi az a Malave Malke? Ugye azt mondtam, hogy szombaton háromszor szoktunk étkezni, és a szombat kimenetele után talán a legszebb szokás, hogy van egy étkezés, úgy hívják, hogy Malave de Malke, azaz a királyi étkezés. Ki az a király? Ez Dávid királyra utal, Dávid királyra és a Mesiásra. Ugye van egy zsidó hagyomány, ugye az egyszer az még nem zsidó hagyomány, az egyszerű ténykérdés, hogy a Mesiás, a megváltó, az Dávid házából fog születni, vagy származni, és Dávid király szombat délután halt meg, egyébként sabát délután, ugyanúgy, mint Mózes, sabát délután halt meg, és ezért a szombat kimenetelével, mivel szombaton nem fog eljönni, szombaton nem jön el a Messiás, mert szombaton nem tudnánk utazni, mindenki el van foglalva a szombattartással, nem, a Messiás szegi meg a szombat törvényeit, mivel a Messiás nem fog eljönni szombaton, ezért a szombat kimenetelével az első potenciális alkalom megint arra, hogy eljön a Messiás, pluszban Dávid szombat délután halt meg, ezért tehát a szombat kimenetelével szoktunk tartani egy úgynevezett Malave de Malket, egy királyi étkezést, ami Dávid királynak volt az étkezése. Mi ebben az izgalmas, miért köthető az étkezés Dávid királyhoz? A Talmud szerint Dávid király proféciában tudta, hogy szombaton fog meghalni. Ez már előre, eleve el volt neki rendelve, hogy szombati napon fog érni a halál. Ezért minden héten, amikor kiment a szombat, a sabát kimenetelével ünnepi étkezést tartott, azért, hogy megünnepelje, hogy nem halt meg, és még legalább egy hetet fog élni. Ezt minden szombat este megtette, egészen addig, míg aztán persze szombaton halt meg, szombat délután, ahogy az előbb elmondtam, de az ő szokása volt egy ilyen étkezést tartani a szombat kimenetelével. Ezt úgy hívják, hogy Malave Malke. Ezt mind le van írva abba a megjegyzésben, amit az előbb elmondtam. Tehát azt mondja Rebe tulajdonképpen, hogy kétfajta helyen tartunk Fárbrengent, vagy zsinagógában, vagy az emberek otthonaiban. A zsinagógában tartjuk a szombati harmadik étkezést, vagy a Shabbat Mevarchim Fárbrengeneket, és más egyéb ünnepnapok Fárbrengenjeit. És a Malave Malke Fárbrengeneket, a szombat kimenetele után tartott Fárbrengeneket pedig az egyes emberek privát otthonában tartjuk. Ez most nem egy kifejezetten, hogy mondjam, szaftos, ez a mai tanulmány, vagy tanulási anyag, ez inkább egy ilyen érdekesség, ami a haszid szokásokra, vagy a haszid, igen, a haszid szokásokra utal. Kedves barátaim, nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt voltatok. Holnap egy kicsit keményebb tananyagunk lesz, úgyhogy várok mindenkit sok-sok szeretettel. Természetesen, ha bárkinek bármi kérdése van, akkor ezen az oldalon privát üzenetben írhat. Ellenkező esetben jó egészséget kívánok, szép estét, vigyázzatok magatokra és egymásra. Ja, pardon, elnézést, szolgálati közlemény, nagyon-nagyon fontos, teljesen rosszul mondtam. Holnap este kivételesen nem lesz tanulás. Holnap este kivételesen nem lesz tanulás. Ez az első olyan alkalom, vagy a második olyan alkalom, amikor nem lesz tanulás. Az első olyan alkalom, amikor előre szólok, hogy nem lesz tanulás. Egy privát elkötelezettségem van, ami miatt nem fogunk tudni holnap este találkozni, de ne csüggedjetek, mert kedd este várlak benneteket sok szeretettel, erre az oldalra is ki fogom írni természetesen emlékeztetőül, hogy holnap este, tehát hétfőn este kivételesen nincsen tanulás. Jó estét kívánok, vigyázzatok magatokra, jó egészséget!